Milton. Mert tudni jó.
Bizony, tudni jó. Ez itt a Milton Friedman Egyetem podcastja. Én Sós Eszter Petronella vagyok, az egyetem adjunktusa. És hát mi másról beszélhetnénk 2024 első adásában, mint a felsőoktatási felvételiről. Ugyanis az edukáció szakkiállításon azt tapasztaltuk, hogy egyrészt nagyon sokan voltak, rengeteg érdeklődő volt, és nagyon-nagyon sok kérdésük volt azzal kapcsolatban, hogy hogyan változik a felvételi rendszer, milyen pontokat számítanak, milyen tárgyakból áll össze az idei pontösszesség. És hát a Milton Friedman Egyetem nagyon-nagyon szerencsés, ugyanis van nekünk egy oktatási igazgatónk, aki mondhatom, fejből tudja ezt az egész szabályrendszert, és hát ha valaki tudja, akkor ő az. Bakonyi László a vendégem, sok szeretettel köszöntelek.
Szép jó napot mindenkinek.
És ott mondjuk el, hogy voltál az oktatási hivatal vezetője, dolgoztál az ELTE osztályvezetőjeként, és hát való igaz, hogyha bárkinek bármilyen problémája és kérdése van a felsőoktatási szabályokkal és a felvételi rendszerrel kapcsolatban, akkor hozzád fordul. Úgyhogy arra kérlek, hogy gyorsan fussunk végig az idei változásokon, hiszen mondhatjuk, hogy semmi nem úgy lesz, mint régen.
Azért azt így nem mondanám, hogy semmi nem lesz úgy, mint régen. Néhány alapszabály megmarad, tehát hogy van tanulmányi pont, van érettségi pont, de körülbelül ennyi. Ami megmaradt, és minden másból teljesen új lesz.
Menjünk ezen akkor végig, jó? Ha jól értem, három dologról kell beszélnünk. Tanulmányi pontok. Hogy néz ez ki idén?
Tanulmányi pontokban ugye a középiskolai évvégi eredmények számítanak, illetve az érettségi százalékos eredménye. Itt talán viszonylag kicsi a változás. A változás annyi, hogy az úgynevezett ötödik tárgyat, tehát a szabadon választható tárgyat, ugye a magyar, a matek, a történelem és az idegen nyelv, valamelyik idegen nyelv, az ugye mindenkinek kötelező. Eddig az ötödik szabadon választott tárgyra nem igazán volt megkötés. Most az új rendszer szerint minden felsőoktatási intézmény minden szakjára maga határozza meg, hogy mi lehet a figyelembe vehető ötödik tantárgy. Tehát amíg eddig ez egy egységes szabály volt, hogy akkor mi az ötödik tantárgy, az most intézményenként különböző, tehát ugyanazon a szakon három különböző intézményben három különböző szabály is lehet, hogy mit vesznek figyelembe, és mit nem vesznek figyelembe. Gyakorlatilag ez már az első olyan pont, ahol végig kell nézni mindegyik intézményt, ahol jelentkezni szeretnénk, hogy minek kell megfelelnünk.
Ha jól értem, a legnagyobb változások a további pontokban találhatók. Erről tudsz mondani pár szót?
Én erősebbnek tartom egyébként az érettségi pontok változását. Nem azért, mert ott ugyanaz van, mint eddig, alapvetően ugye, hogy két érettségi tárgyat kell a felsorolt listából választani, ez eddig is így volt, most is így van. Viszont az érettségi pontok számításakor az emelt szintű érettségit és a középszintű érettségit nagyon eltérően fogják beszámítani. Az elmúlt években az érettségi vizsgák között nem volt nagy különbség, aki emelt szintű érettségit kapott, az kapott rá még többletpontot is. Idén viszont, ha valaki középszintű érettségi vizsgát számítat érettségi ponttá át, ott a százalékos eredménynek csak a 66%-át fogja megkapni, mint érettségi pontot. Tehát egy 100%-os középszintű érettségi az 66 pontot fog érni, és így tovább egyre lejjebb. Az emelt szintű érettséginél viszont az átváltás arány 100% marad. Tehát ott nem változik. Egy 100%-os emelt szintű érettségi, ha véletlenül valakinek sikerül ilyet letennie, akkor a 100 érettségi pontot fog jelenteni. És valóban a legnagyobb változás az az intézményi pontokban van. Ugye eddig többletpontokról beszéltünk, idén egy többletpont megmaradt az önkéntes katonai tartalékos szolgálatnak a többletpontja, minden másból intézményi pont lesz, és semmilyen egységes központi szabály nincsen. Minden intézmény azt csinál, amit akar, esetleg úgy is fogalmazni, amit nem szégyel. Tehát mindenki maga dönti el, hogy nyelvvizsgára ad-e többletpontot és mennyit, emelt szintű érettségire ad-e többletpontot, mennyit, versenyeredményekre, sporteredményekre, mire ad többletpontot, illetve intézményi pontot, és milyen mértékben. Tehát idén megint azt kell mondanom, a jelentkezőnek az a részt, hogy vajon hány pontom lesz, azt intézményenként külön-külön végig kell számolnia, mert nem mondhatja azt, hogy hát van egy középfokú nyelvvizsgám, az 28 többletpont. Az egyik intézményben 30 intézményi pont lesz, a másikban 40, a harmadikban akár 50, a negyedikben meg lehet, hogy nem is adnak rá intézményi pontot.
Hát akkor a legfontosabb változás az, hogy az a korábbi egységes rendszer, amit ismertünk, hogy az embernek kialakult egy pontszáma, és utána azzal próbált mozogni a felsőoktatási térben, ennek vége, és most már intézményt kell kinézni, és gyakorlatilag minden intézménybe külön felvételizünk technikailag.
Gyakorlatilag igen, tehát mondhatjuk azt, hogy ez egy ilyen más országokban egy normális rendszer, hogy minden intézményben jelentkezem, azt minden intézmény eldönt, hogy fölvesz-e engem az adott képzésre, és teljesen más szempontokat vesznek figyelembe. Teszem, azt lesz olyan intézmény, amelyik csinál szóbeli elbeszélgetést, és intézményi pontot ad rá, a másik nem csinál, a harmadiknak motivációs levelet kell írni, a negyedikbe támogató leveleket, tehát nagyon sok színű lett a felvételi vizsga, és mindezek a lehetőségek ugyanazon a képzésen. Tehát mondjuk gazdálkodás és menedzsment szakon más és más feltételeknek kell eleget tenni a különböző intézményekben, míg eddig egy és ugyanaz volt a feltételrendszer.
Jól foglalom-e össze a rendszert, hogyha azt mondom, hogy a tanulmányi pontokban nem történt nagy változás, az érettségi ágon ez a 66%-os szabály, a nagy innováció, ami feltételezem erősen bátorítja a diákokat, hogy emelt szintű érettségit tegyenek, és a harmadik ág, ez pedig az intézményi pontok, amiről már elkezdtünk beszélni.
Nagyon pontosan. Egy következménye van az egésznek, főleg, szerintem főleg a 66%-osnak, hogy gyakorlatilag semmit nem tudunk mondani arról a legtöbb intézmény esetében, hogy idén milyen ponthatárok lesznek. Hiszen ahol nem, mondjuk egy orvosképzésben, ahol tavaly is és idén is két emelt szintű érettségit írtak elő, ott nem lesz nagy változás a pontszámokban. Ott, ahol nincs előírva ez a két emelt szintű érettségi, hanem akár két középszintűvel is lehet felvételizni, ott már fogalmunk sincs, hogy milyen lesz a diákok taktikája, hogy hányan tesznek mégis emelt szintűt, csak középszintűt, 66%-os pont szám átváltással, és esetleg sokkal alacsonyabbak lesznek a ponthatárok, vagy a pontszámai. És akkor hozzájön még, hogy melyik intézmény milyen többletpont szerzési lehetőségeket biztosít. Könnyen lehet-e azt a 100 többletpontot megszerezni, vagy valami nagyon nehéz műveletet lényegképpen?
Van-e arra szabály, ezt kérdezték még nagyon sokan, hogy milyen tárgyakat kell vagy lehet beválogatni a tanulmányi és az érettségi pontokban, miből lehet érettségizni, vagy ez is szakonként fog változni, hogy meg kell nézni, hogy ott mi kell és mit kérnek?
Gyakorlatilag a helyzet az az, hogy az érettségi vizsgatárgyak körét azt országosan meghatározták, hogy miből válogathatnak az intézmények. De megint az intézmények válogatnak. Tehát igen, meg kell nézni szakonként és intézményenként, hogy ott milyen tárgyakat fognak elfogadni. Vannak olyan intézmények, amik bizonyos érettségi tárgyakat nem fogadnak el az adott körre, vagy adott szakra. Egy másik meg elfogadja, tehát most, hogy egy ilyen szélsőségesebb példát mondjak, állampolgári ismeretek vizsgatárgyat lehet, hogy az A intézmény elfogadja érettségi pontszámításhoz, a B nem, tehát kérdéses, hogy van-e értelme, hogy abból tegyek én érettségit, hogyha két olyan intézményben megyek, hogy az egyik elfogadja, a másik nem. Képzéseken könnyű a dolga egyébként a jelentkezőknek, ahol alapvetően ez a magyar matek töri idegen nyelvkör az, amiből rögtön lehet pontot számítani, mert ugye ezek a kötelező tárgyak, tehát itt nincs gond azzal, hogy mi legyen az ötödik tárgy.
Az egyetem honlapján, az egyetem felületein hol találhatnak ezzel kapcsolatban általános információt a hallgatók, illetve a majdani hallgatók?
A jelentkezőknek abban is nehezebb dolguk van, hogy a felvételi tájékoztató most már nem ír le mindent. Pontosan azért, mert intézmény-specifikus lett a követelmény rendszer, ezért minden intézménynek a honlapjára irányítják az érdeklődőket, hogy nézzük meg a honlapot. Úgyhogy mi is a Miltonon csináltunk egy felvételis aloldalt, a www.uni-milton.hu/felvételi oldalt, ahol minden információt felraktunk. Szakonként követelményrendszereket, a szakok leírását, a képzési struktúrákat, illetve itt elhelyeztünk több írásos, egybefüggő tájékoztatót, hogy ténylegesen hogy néz ki a pontszámítás, tehát hogyan számoljuk a pontokat, milyen érettségi tárgyakat fogadunk el, mire lehet intézményi pontot kapni. Megmondom őszintén, az intézményi pontok esetében néha én magam is bajban vagyok, mert olyan hosszú a lista, hiszen mi gyakorlatilag átvettük az elmúlt évek gyakorlatát, tehát nyelvvizsgára adunk többletpontot, emelt szintű érettségire adunk többletpontot, rengeteg középiskolai tanulmányi versenyre adunk pontot, ezeknek vagy két-három oldala listája önmagában, sporteredményekre adunk többletpontot, meg intézményi pontot. De ugye vannak újdonságok, amiket bevezettünk.
Például... Pont ezt akartam kérni, hogy nézzük meg ezt a bizonyos intézményi pontrendszerben a Junior Akadémiát, talán ez a legérdekesebb.
Igazából a Junior Akadémiát azt egy ilyen előkészítő képzésként gondoltuk ki, hogy felsőoktatási tanulmányoknak az előkészítésére szolgál egy ilyen 7 előadásból álló sorozat, aminek a végén még akár egy ilyen vizsgát is lehet tenni.
Azt pluszpontot ér?
Na most igazából igen, pluszpontot ér, mert azt mondtuk, hogy viszont az intézményi pontok esetében van egy olyan többletpont szerzési lehetőségünk, hogy kompetencia vizsgát tartunk. 3 részből áll a kompetencia vizsga, van egy tanulási képességvizsgálat, van egy szakmai alkalmassági vizsgálat, és van egy elkötelezettségi vizsgálat. Tesztekkel, feladatokkal mérjük fel a hallgatóknak a kompetenciáit, tehát nem olyan kompetenciamérésre kell gondolni, mint ami a köznevelésben van, hogy matematikát meg nyelvet fogunk kérdezni. Kifejezetten célirányosan próbálunk szakmai kérdéseket, illetve elkötelezettség vagy tanulási képesség kérdéseket feltenni.
Elkötelezettség alatt mit értünk?
Mind a szak, mind a tanulás, mind a felsőoktatás, mind a Milton iránti elkötelezettséget. Tehát, hogy tényleg akarok tanulni, tényleg tovább akarok tanulni, esetleg tényleg a Miltonon akarok tanulni. Ezeknek a vizsgálatoknak ugye azt lehet mondani, hogy azért 3000 hallgató vagy 4000 jelentkező esetében hát elég nehéz a lebonyolítása. Bizonyos esetekben felesleges külön vizsgálgatni ezt a kérdést. Mert hiszen, hogyha valaki sikeresen le tud tenni egy emelt szintű érettségit legalább 45%-osra, akkor azért alapvetően azt kell mondanunk, hogy hát valószínűleg a tanulási képességével nincsen gond. Tehát azt mondjuk, hogy ha van valakinek emelt szintű érettségie, van egy középfokú nyelvvizsgája, van akár már diplomája, akkor ezt a pontszámot, amit itt lehet megszerezni a tanulási képességnél, azt megkapja. Azt mondjuk, hogy aki eljön a Milton Junior Akadémiára, elvégzi és sikeres vizsgát tesz a végén, ebből a 6-7 előadásból, tehát vissza tudja adni körülbelül azt a tudást azért, hogy mit adtunk át, ami egyébként a szakmájához kötődő lesz, akkor valószínűleg nincs gond a tanulási képességével, ne vigyük, hogy akkor még egy tesztet írjon meg. Aki tehát sikeresen elvégzi a Milton Junior Akadémiát, az teljesítette a tanulási képesség felmérést, tehát megkapja ezt az 50 pontot. Aki nem vizsgázik, csak jelen van és részt vesz a Junior Akadémia foglalkozásain, nem is kell az összesen körülbelül a felén, ha részt vesz, ott pedig azt mondjuk, hogy ő szeretne tanulni, ő tovább akar tanulni, ő nálunk akar tovább tanulni, ezért neki az elkötelezettségi felmérésére mondjuk azt, hogy azt teljesítette a hallgató vagy a jelentkező, tehát azt a 25 pontot megkapja, aki részt vesz a Junior Akadémián. Ugye ez egy ingyenes képzés, egy ingyenes előadás sorozat, tehát nincsen vele semmi anyagi vagy egyéb kötelezettség, nem arról szól, hogy nekünk fizet így azért, hogy akkor többletpontot kapjon. Tehát amikor a többletpontok rendszere kialakult, akkor azért hallani lehetett olyan felsőoktatási intézményekről, amelyek azt mondták, hogy a fizetős előkészítő tanfolyamokra, aki azon teljesít, annak az kap majd többletpontot. Mi azt mondtuk, hogy ezt így nem. Tehát ne fizessen, ne vásároljon többletpontot a hallgató, tehát fizetőset mi nem csinálunk, de egyébként azt mondtuk, hogy aki másik intézménynek vagy másik rendszernek az előkészítőjén hasonló számon kérésen átesik, vagy csak részt vesz, annak is adunk többletpontokat majd, de leginkább a Milton Junior Akadémia az, ami számunkra kedvező.
Tehát a lényeg az, hogy a Junior Akadémia egy ingyenes lehetőség, és hogyha valaki végigcsinálja, akkor akár 50 pontot is hazavihet.
Így van, pontosan. Pontosan. És az időpontja is szerintem kedvezőek, mert hogy csütörtökönként meg péntekenként lesz, úgy jól széthúzva a következő 2 hónapban.
Hol lehet a Junior Akadémiára jelentkezni, és mikortól?
Ha valaki felmegy a honlapunknak a felvételi részére, tehát erre az uni-milton.hu per felvételi oldalra, akkor ott van egy külön oldal a Junior Akadémiának. Néhány kérdésre kell válaszolni, név, e-mail cím, tehát kapcsolattartási adatokat kell megadni, és már is jelentkezett a képzésre, utána mi felveszünk vele a kapcsolatot, úgymond a papírmunkát elvégezzük, és rögtön részt lehet venni benne. Elkezdődik a képzés, de bármikor be lehet kapcsolódni. Tehát ha valaki úgy érzi, hogy lemaradt róla, Az első alkalommal nem tudott ott lenni, semmi probléma, második alkalomra, harmadik alkalomra is be lehet kapcsolódni, és érdemes részt venni, mert olyan előadások lesznek, amik nem feltétlenül csak szakmailag, de egyébként is érdekesek lehetnek, tehát akárha a nemzetközi helyzetről van szó, mondjuk a társadalomtudományi képzési területen, vagy a pénzügyi és informatikai tudatosságról a gazdaság is és informatika iránt érdeklődők esetében, azt gondolom, hogy mindenki számára érdekes lehet a tartalma.
A Milton Friedman Egyetemnek van még egy előnye, aki az egyetemre jár, vagy az egyetemen dolgozik, ezt tudja, hogy egy viszonylag közvetlen, viszonylag kicsi, nem egy monstrum egyetem, ahol egy összetartó közösség van mind a diákok, mind az oktatók szintjén. Úgyhogy egy egyetemhez méltó kérdéssel zárnám ezt a beszélgetést, hogyha valakinek mégis kérdése van, ha valaki mégis bizonytalan, további információt szeretne, és szeretne kapcsolatba lépni a mi kis közösségünkkel, esetleg segítségkérés céljából, akkor van-e olyan e-mail cím, telefonszám, ahol elérhet benneteket, és további információt kaphat?
Én azt gondolom, hogy a legbiztosabb pont az a felvételi e-mailünk, ez a felveteli@unikoteljemilton.hu, ahol a felvételivel foglalkozó kollégák, illetve jó magam nézzük, hogy milyen kérdéseket kapunk, és válaszoljuk meg őket. Azt szoktuk mondani, hogy nem csak olyan kérdésekre válaszolunk, ami egy hozzánk történő jelentkezésre vonatkozik, hanem ha bejön egy kérdés, akkor mi arra megpróbálunk válaszolni, persze akár jelezve azt is, hogy azért bizonytalanok vagyunk, vagy hogy hova kell menni a kérdésben, mert érezzük, hogy nagyon nagy az információ igény, és minél több válasznak örülnek a jelentkezők, és hát mi így éljük az életünket, hogyha jön valaki és kérdez, akkor megpróbálunk neki válaszolni.
Ezt tanúsíthatom. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondtad. Ha jól értem, akkor meglehetősen elfoglalt vagy mostanában ezzel az új felvételi rendszerrel. Azt hiszem, hogy azért a legfontosabbakat sikerült összefoglalni. Köszönöm szépen még egyszer, hogy időt szántál erre.
Nagyon szívesen, remélem, hogy segíthettünk.
Nektek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ez volt a Milton Friedman Egyetem podcastja. Azoknak, akik idén felvételiznek, akik most érettségiznek, sok sikert, jó tanulást kívánunk, és reméljük, hogy találkozunk ősztől a Milton Friedman Egyetemen. Szervusztok, viszont hallásra!
Milton, mert tudni jó.